Dávid és Góliát története a Biblia egyik legismertebb története. Hogyha megkérdeznéd az utca emberét, hogy mondjon egy történetet a Bibliából, akkor nagy valószínűséggel Dávid és Góliát története közöttük lenne. Hát az imént felolvasottak miatt érthető is, hogy miért. 11 percig olvastam, és azt gondolom, hogy az elmúlt 11 percben senki nem unatkozott, hanem Sámuel könyve szerzőjének olyan írói készsége van, ami tényleg világirodalmi magasságokba emeli őt, sőt, és képzeljétek el, hogy egy olyan korban, amikor még nem ismerik a filmet, olyan láttatóan írni, hogy peregtek az imént a szemeink előtt az események, hát az egészen művészi bravúr. Dávid és Góliát története a mindenkori kicsi harcának a története a mindenkori óriásokkal szemben, igaz? Ezért tudunk annyira könnyen azonosulni vele. A törpe harca az óriás ellen, a kisfiú a hatalmas Góliát ellen. És persze ezt a részét értjük, és méltán híres emiatt ez a történet, de a valódi kérdés az az, hogy miért? Miért győz Dávid? A valódi kérdés az az, hogy mit tud Dávid, amit Góliát nem? Egy legyőzhetetlen ellenféllel szembesülünk, mi az, amit Dávid egy ilyen helyzetben tudott? És mi az, amit más nem? Dávid látta a valóságnak azt az oldalát, amit rajta kívül senki más nem látott ott akkor, a több tízezer fős izraeli seregből. Emiatt ilyen kiemelkedő. Ebben a történetben nem annyira az az érdekes, hogy van egy kicsinek tűnő, és gyengének tűnő, és eszköztelennek tűnő ember, aki legyőz egy minden szempontból alkalmasnak, és erősnek, és sokféle eszközzel felszereltnek tűnő embert. Nem ez az érdekes, hanem az az érdekes, hogy hogyan tudja Dávid ezt a győzelmet megszerezni. Úgy, hogy Izrael fiai közül senki nem látta a valóságot, csak Dávid. Egy olyan pattanásig feszült helyzetben érkezünk meg a történetbe, amikor egy hatalmas bizalmi válságban van Izrael hadserege. Képzeljétek el, hogy ott van több tízezer ember, és nem akad közöttük egy vezető sem, aki azt mondaná, hogy példát mutattuk a katonáinak és kiállok Góliát ellen. Nem akad egy olyan katona sem, akire azt lehetett volna mondani, hogy hát természetes, hogy az ilyen vitéz elleni küzdelemben, ami egyébként az ókorban, sőt egészen a középkorban a kézi fegyverekkel vívott csatákban egy bevett gyakorlat volt az, amit itt látunk, hogy a vitézek eldöntötték a küzdelmet. Így aztán minden hadseregben voltak vitézek, akik ilyen küzdelmekre készültek. Hát Góliátnak ezért jut eszébe ez az ötlet. Megkímélünk egy csomó filiszteus vért, én természetesen, mondja Góliát, olyan vagyok, akinek meg sem kottyan, hogy végezzek egy izraelivel, engem arra képeztek ki, hogy izraelieket öljek. Engem kicsi korom óta arra treníroznak, hogyha velem szembe jön egy izraeli, akkor az megsemmisüljön. Én vagyok az izraeliek réme, az izraeli ölő. Ma is vannak olyanok, akiket erre képeznek ki. Láthatjuk is őket időnként a tévében. Olyan emberek, akiket kicsikoruk óta ideológiailag, szellemileg és testileg is arra treníroznak, hogy megsemmisítsék az ellenséget. Na most, hogyha Góliát ilyen volt a filiszteusoknál, akkor hol van az izraeli Góliát? 40 napon keresztül. 40 napon keresztül minden nap felállt az izraeli sereg, majd dolga végezetlenül visszamentek a táborba. Hát egy ilyen is elég, hogy demoralizáljon egy egész hadsereget, de 40 nap? 40 napon keresztül kétszer kellett átélniük azt, hogy nincsen közöttünk senki, aki felmerné venni Góliáttal a harcot. 80 olyan alkalom volt, amikor azt kellett átélnie Izrael fiainak, hogy senkik vagyunk egy emberhez képest. Hol volt Saul, aki bátorította volna a saját népét? Hogy fiaim, van közöttetek valaki, aki képes erre. Hol voltak az ő legkiválóbb vitézei, akiknek azt mondta volna, hogy de ide figyelj, rád mindig számíthatok, te megeszed reggeli Góliátot. Később Dávidnál majd azt olvassuk, hogy 37 olyan embere volt, akik tűzbe tették volna érte a kezüket. Akikről látjuk is, hogy olyan helyzetekben kockáztatják az életüket, amikor majdnem borítékolható volt, hogy Dávidért valamelyikőjük meghal. Hol vannak Saulnak ezek az emberei? Mit mondhattak a különböző vezetői szinteken lévő emberek? Miért nem tudunk valakit kiállítani, hogy megvédje Izrael becsületét? Tehát egy hatalmas bizalmi válság, és 40 nap után, 80 ilyen alkalom után, szerintetek mennyi bizalom maradhatott még a különböző szinteken elhelyezkedő vezetőkben, és mennyi bizalom maradhatott még magában a királyban? Hát tudja ezt, hogy mit csinál? Hát miért nem megy oda ő? Emlékeztek, hogy mit ír a Biblia Saulról? Milyen jellemzői voltak? Hogy egy fejjel kimagasodott egész Izrael közül. Hát akkor ez azt jelenti, hogy nála mindenki alacsonyabb volt. Ki lett volna a legalkalmasabb, hogy megküzdjön Góliáttal? Hát Saul. És mit csinál Saul? Fél. Mert azt olvastuk, hogy az egész seregével együtt megrettent és félelem fogta el őket. Egyéb iránt a látvány azért az tényleg félelmetes lehetett. 2 méter 89 centi. Szóval amikor itt felolvastuk, hogy hány könyök meg hány arasz, akkor nem hallottam, hogy felhördültetek volna. Hát azért, mert nem a mi mértékegységeink szerint olvasunk ezekről a méretekről, de itt 2 méter 89 centi. Csak összehasonlításképpen, mióta mérik ezeket, hogy ki a világ legmagasabb embere, az eddig élt legmagasabb ember az 2 méter 72 centi volt. Rákereshettek, ezzel most nem húzom az időt. A 40-es években halt meg egy amerikai ember. 2 méter 72 centi. A ma élő legmagasabb ember 2 méter 51 centi, ő egy török úriember. Összehasonlításképpen a legalacsonyabb ma élő ember 61 centi. Szóval 2 méter 89. A páncéljának a súlya 72 kiló. Hát vannak itt olyanok, akik olyan súlyúak, mint Góliátnak, csak a páncélja volt. A szövőszék tartófája, hát az mindannyiunk előttünk van, ugye? A szövőszék mindennapos használati tárgy. De hát egy szövőszék tartófája az nem egy aprócska dolog volt, amin egy egész ruhát vagy egy nagy szőnyeget meg lehetett szőni. A lándzsának csak a hegye 9 kiló. Na nem úgy képzelsz el egy lándzsát, mint aminek csak a hegye lenne 9 kiló. Szóval amikor megjelent ez az ember, itt alig fért volna el, és még az izraeliek között kiemelkedően magas Saul is félt tőle. Miben volt más Dávid Izrael egész seregéhez képest? Az abban, hogy látta a valóságot. Mindenki más. Úgy, mint itt a borítóképen, ugye a hölgynek a személy előtt egy virtuális valóság szemüveg van, egy ilyen VR szemüveg van. Ezt teszi velünk az ördög. Jézus beszél arról, hogy az Isten igéjét a világnak a nyomorúsága, a hétköznapi életnek a nehézségei és a gazdagságnak a csábítása kilopják, elfojtják a szívünkben. Az, hogy lássuk Istennek a valóságát, Azt az ördög ki akarja lopni a szívünkből. Ezt teszi az Éden óta, a bukottság óta. Fölteszi ránk a saját szemüvegét, és onnantól kezdve mi emberek megyünk össze. Dávid pedig azt mondja, hogy nekem nem kell ez a szemüveg. Mint ahogy nem kell nekem Saulnak a ruhája, meg a felszerelése is. Én látom a valóságot. Mindenki más azt gondolta, hogy a valóság az, hogy itt most egy párbajról van szó. És abban a párbajban én elveszíthetem az életemet. És egyébként, bocsi, de egy ilyen királyért, meg ilyen vezetőkért, akik behúzzák fülüket, farkukat egy fenyegetés láttán, én egy ilyen királyért nem fogom feláldozni az életemet. Dávid pedig látja, hogy a valóság, ahogyan Isten látja ezt a helyzetet, az nem egy párbajról szól. A valóság az arról szól, hogy itt valaki gyalázni merte az élő Isten seregét. Márpedig, hogyha ez a seregek urának a serege, akkor kicsoda az, akit valójában gyalázat ért? Az Isten. Hát ugye megállt Góliát, és ezt mondja, én itt most kigúnyolom Izrael csatasorait. Na ez az, amit Dávid lát, hogy a valóság az ez, hogy ilyet nem lehet büntetlenül tenni. Minden izraeli királynak, minden izraeli vezetőnek, korábban a bíráknak, még korábban Mózesnek, Józsuénak tudnia kellett azt a szellemi törvényszerűséget, hogyha tiszta kezeket tudok felemelni az Úr előtt, akkor Isten győzelemre viszi a harcaimat. Ha nem tudom ezt elmondani, akkor ne is induljak el a harcba, mert garantáltan vereséget fogok szenvedni. Miért? Mert hogyha Isten nevét méltatlanul használom, és az ő nevében, a seregek urának a nevében vezetem a seregemet, de a seregek ura nem jön velem, és nem vezeti a saját seregeit, akkor kudarcra vagyok ítélve. Emlékeztek, hogy Saul milyen helyzetből érkezik meg ebbe a csatába? Egy olyan helyzetből, amikor az ő szemében, ahogyan ő látta a valóságot, győzelmet aratott, mert legyőzték az amálékieket. Isten szemében viszont olyan súlyos árulást követett el, akkora volt az engedetlensége, hogy nem sokkal korábban Sámuel a próféta megmondta neki, hogy az Isten üzenete, hogy Isten elveszi tőled a királyságot. Azért, mert a szíved nem az övé. Azért, mert nem hajlasz hozzá engedelmességben. És attól a naptól kezdve Sámuel nem látta többet Sault. Na, Saul ilyen háttérből érkezik meg ebbe a csatába. Pontosan tudta, hogy ő ezen a területen már nem egyszer kudarcot vallott. Pontosan tudta, hogy az volt az előző ilyen helyzet, hogy ott vannak a filiszteusok, én remegek, megrémülök, és most kellene gyorsan áldozni, hozzátok az áldozati állatot, áldozzuk föl, hát ha velünk lesz a seregek ura. Ezt már tudta, hogy nem működik. Tisztában volt vele, hogy Isten legutóbb azt üzente neki, hogy elveszem tőled a királyságot. Na, egy ilyen helyzetben sok mindent el tudott volna mondani, de az biztosan nem, hogy én tiszta kezeket tudok felemelni az Úr elé, ezért aztán Isten győzelemre fog vezetni. És így nem is láthatta, hogy a valóságban nem egy egyszerű csatáról van szó, hanem arról van szó, hogy az Úr nevét éri gyalázat. Ilyen pedig nem történhet. Az Úr nem engedi, hogy meggyalázzák a nevét. Amikor később, körülbelül 500 évvel később, egy Ezékiás nevű király a babiloni hadsereg küldöncével kerül ugyanilyen párbeszédbe, a babiloni küldöttet Szanhéribnek nevezik, és ugyanígy ócsárolni kezdi Izrael seregeit, akik egyébként a várfalakon állnak, és annyira megijednek attól, ahogyan megjelenik a babiloni hadsereg, hogy Ezékiásnak azt kell mondania, hogy ne héberül beszélj ezekhez az emberekhez, mert megijednek. Persze tudták a babiloniak, hogy ha saját nyelvükön beszél hozzájuk a követ, az annál félelmetesebb lesz. Mit csinál ekkor Ezékiás? Leborul a templomban, és azt mondja, hogy Uram, ne engedd, hogy gyalázza ez az ember a te nevedet. Emlékeztek, mit mondanak? Ja, és végül elvonul a babiloni sereg Jeruzsálem falai alól. Mert volt egy ember, aki látta a valóságot, hogy itt nem pusztán erőpróbáról van szó, hanem Isten dicsőségéről. Amikor Pétert és Jánost börtönbe vetik, mert meggyógyítanak egy beteg embert, börtönbe vetik őket, akkor meghalva ezt a hírt, az ősgyülekezet összegyűlik, és emlékeztek, hogy mit mondanak? Mi az imádságuk? Azt mondják, hogy ne engedd, hogy gyalázat érje a te nevedet, és engedd meg, hogy jelek és csodák történjenek a te szent szolgád Jézus neve által, és hogy a tieid bátorsággal hirdessék a te ígédet. Látjátok, hogy ugyanaz a mintázat vonul végig. Akik látják Isten szemén keresztül a valóságot, azok tudják, hogy ha bűn van az életünkben, hogyha engedetlenek vagyunk, akkor van olyan, hogy Isten kiszolgáltat. Még akkor is, ha tenyerében vagyunk, mert a markába véste a nevünket, de akkor lehet olyan, hogy kudarcot fog szenvedni, és elveszítesz egy csatát. De olyat, hogyha te kezed és szíved tiszta, és látod a szemeddel azt a valóságot, amit Isten lát, akkor tudhatod, hogy az ő dicsőségét nem lehet büntetlenül gyalázni. Na ez az, amit Dávid meglátott. Ez az, amit csak ő látott, és rajta kívül senki más. A következő, ami miatt Dávid győzelmet tudott aratni, az az, hogy Dávid látta magában azt, akit Isten látott benne. Ugye Ruben múlt héten erről prédikált, hogy Dávidot királlyá kente Sámuel. És Dávid egy olyan ember volt, akinek a szíve mindig Isten előtt volt. Ha öröme volt, akkor is, akkor arról írt Zsoltárt. Ha bánata volt, akkor is. Ha legyőzhetetlen ellenségekkel kellett szembenéznie, akkor is. Hogyha bűnt követett el, akkor is. És azt mondja a Biblia, hogy na ez az Isten szíve szerinti ember, aki bármi történjék is, mindig ott van Isten előtt. És onnantól kezdve, hogy az első cseppek végig folytak Sámuel olajos korsójából Dávidnak a fején és az arcán, onnantól kezdve ő ezzel a kérdéssel Isten előtt volt. Sok-sok évvel később ül majd a trónra. De abból, ahogyan itt ő fellép, 15-16 évesen, ahogy Ruben is mondta múlt héten, 15-16 évesen, Dávid az Úr elé teszi a szívét, és azt mondja, hogy Istenem, mit akarsz ebben a helyzetben velem? Statisztikailag a legtöbben 14 és 18 éves koruk között térnek meg. Mert ez egy olyan életszakasz, amikor az ember szíve már elég értelmes, és még elég nyitott, hogy elkezdjen a világ dolgaival foglalkozni, és megkérdezze az Urat, hogy Istenem, mit akarsz velem? Akkor én jövök, és átadom neked az életemet. Na hát Dávid is így volt az Úr előtt. Dávid látta magában azt, akit Isten látott benne. És látta egyúttal a feladatot is. Nézzétek meg, hogy mit kérdez a seregtől. Akkor Dávid megkérdezte a mellette állóktól. Mi lesz a jutalma annak, aki megöli ezt a filiszteust, és megmenti Izraelt a gyalázattól? Mert ki ez a körülmetlen filiszteus, aki gyalázni meri az élő Isten seregét? Dávid ehhez a sereghez tartozott? Nem. Jó válasz. Nem a sereghez tartozott, ő nem volt katona, mert 20 éves kortól fölfelé kellett hadba vonulni. Dávid nem tartozott ehhez a sereghez. Mégis olyan szemmel látta őket, ahogyan Saulnak kellett volna látnia őket. Hogy Dávid látta, hogy itt a fő probléma az ez. Hogy valaki az egész sereget gyalázni meri. És Dávid itt már látja magát, látja magában azt, akit eddig csak Isten látott benne, a környezete nem. És kezdi látni magát olyan szemmel, ahogyan Isten már most, hivatalosan pedig majd csak évekkel később látja. Úgy látja magát ebben a helyzetben, hogy egyébként a környezete semmilyen bátorítást nem mond neki ezzel kapcsolatban. A testvére Eliáb, a nagy testvére, akinek a szemében Dávid, most bocsánat, hogy így mondom, de csak egy kis hülye gyerek, az öcsike, mert Eliáb szavaiból ezt olvassuk ki, hogy az ő szemében Dávid körülbelül ennyit ér. Egy hősködő kis ficsúr. És abban a pillanatban, amikor Dávid már kezdi meglátni magában azt, amire Isten őt elhívta, hogy ő Izrael királya. Nem majd lesz? Mit mond neki Sámuel a felkenetéskor? Azt mondja, hogy felkent téged az Úr Izrael királyává. Most. Hát Eliáb pedig ennyit lát. Nagy haragra gerjedt Eliáb, és ezt mondta. Minek jöttél ide, és kire bíztad azt a néhány juhot a pusztában? Tudom, hogy szeretsz hősködni, és mindig valami rosszban töröd a fejed. Csatát akarsz látni, azért jöttél ide. Nem mondhatjuk, hogy Eliáb nem ismerte teljesen a testvérének a jellemét. Mert azért később azt fogjuk látni, hogy Dávid valóban szeret hősies tetteket véghez vinni, belemegy olyan helyzetekbe is, amiben egyébként más nem menne bele, itt is. Csak hát az, amit ebből a nagy testvér látott az előző 15 évben, az a hősködéssel volt leírható, nem pedig a felelősség teljes hadvezér magatartásával. De Eliáb bár látta, ahogy Sámuel királlyá keni az öccsét. Ott volt és látta, mert azt olvastuk múlt héten, hogy felkente őt Sámuel Izrael királyával az apja és a testvérei jelenlétében. Nem véletlenül. Saul felkenetésekor nem volt ott senki más. Csak Saul és Sámuel. Dávid felkenetésekor ott volt az egész rokonsága, a testvérei. Eliáb láthatta ezt, de Eliáb nem volt hajlandó meglátni Dávidban azt, akit Isten már látott. Úgyhogy ilyen háttérből érkezve Dávid pedig mégis látta magában azt, akit Isten látott benne. Van egy rendkívül érdekes és nagyon mély összefüggés a 34. versben, ami megerősíti azt, hogy Dávid tényleg úgy gondolt magára, mint királyra. Nézzétek, amikor Saulnak beszél arról, hogy mi jár a fejében, hogy miért is gondolja, hogy ő le tudná győzni Góliátot, akkor ezt mondja. Dávid azonban így felelt Saulnak. Pásztor volt a te szolgád apja juhai mellett. És nem véletlenül nem hoztam ide a folytatást, mert elmondja az ő hősi történeteit a medvével és az oroszlánnal. Egyébként nem gondolom, hogy bármelyik egyébként nagyra becsült férfi itt ma szembe merne nézni egy oroszlánnal vagy medvével. Szerintem még ha összefognánk mindannyian, még akkor is remegne a térdünk. De Dávid azt mondja, hogy hát én ezt megcsináltam. Értelemszerűen, ha most 15-6 éves, akkor kisebb volt annál, tehát hatodikos koromban, ha jött a medve, megfogtam a szakállánál fogva, megöltem. Ennyi. Jött az oroszlán, rátámadt a nyára, akkor megöltem. Nem emlékszem már, 5 vagy hatodikos voltam. Szóval így kell Dávidra gondolni. De én most nem ezt akarnám kiemelni, hanem az, hogy miért mondja azt, hogy pásztor volt a te szolgád. Miért most mi? Hát most jött el onnan, néhány órával korábban. Miért mondja, hogy pásztor volt? Hát azért, mert magára már nem csak úgy tekint, hogy én egy pásztor vagyok apám juhai mellett, hanem magára már úgy tekint a felkenés óta, hogy én egyébként Izrael királya vagyok. Csak ezzel nem hozakodik elő. Miért? Mert olyan a szíve, hogy tudja, hogy még Saul a király. És ennek jelét is adja több ízben majd a jövőben, még akkor is, amikor az élete múlik ezen. De Dávidnak a szíve olyan alázatos, hogy nem mondja azt, hogy Izrael királya vagyok, most már ám, hanem azt mondja, hogy pásztor volt a te szolgád. És Dávid, akiről látható, hogy nagyon szereti és nagyon ismeri az Urat, minden bizonnyal jól ismeri Izrael történeteit is, és pontosan tudja, hogy volt valaki, aki pásztor volt korábban. Aztán Isten kiválasztotta arra, hogy nagy szabadítást végezzen a népével. Ki ő? Mózes. Hát még nekem is megdobban a szívem erre a gondolatra. Hát még Dávidnak, akit felkent az Úr, hogy vezesse az ő népét a harcokban. Hogy álljon a seregek élére, akiknek az Ura az Isten. És ott volt előtte egy ilyen minta, hogy hát Mózest is a juhok mellől hívta el az Úr, és mekkora dolgokat vitt véghez. Hát engem is a juhok mellől hív el az Úr, és ken fel királyá. Hát akkor Isten nagy dolgokat akar véghez vinni rajtam keresztül. Hát ezért nyilatkozik így. Látja magában azt, akit Isten meglátott benne. Te látod magadban azt, akivé Krisztusban váltál. Aki nem majd leszel, hanem aki Krisztusban már most vagy. Akiért az Isten fia az életét áldozta. Akiről azt mondja Jézus, hogy a király a palástját ráterítette, a gyűrűjét az ujjadra húzta. A te kedvedért rendez lakomát. Látod az értékedet? És látod az elhívásodat? Hogy kivé váltál te Krisztusban? Látod a valóságot úgy, ahogyan Isten látja? Amikor a házasságodra gondolsz, és lehet, hogy nehézségeid vannak benne, látod a valóságot Isten szemével? Mert a valóság az, hogy a házasságodat Isten őrizni akarja, meg akarja tartani körömszakadtáig, és ha rajta múlik, meg is fogja. Vagy a veszekedéseket látod, a kilátástalanságot látod, a megoldhatatlan problémákat látod. Ha a gyerekedről van szó, akkor látod azt, hogy az, amivel te küzdesz, és azt látod, hogy legyőzhetetlennek tűnik az ellenfél, az hogyan látja Isten? Vedd le a szemüveget, dobd el, nem kell neked. Nem az a valóság, hanem az, ahogyan Isten látja. Azt mondja Dávid, hogy leterítette a te szolgád az oroszlánt is, a medvét is. Úgy jár majd ez a körülmetéletlen filiszteus is, mint azok, mivel csúfolt az élő Isten seregét. Látjátok, hogy hányszor jön elő ez Dávidnál? Hogy mennyire bosszantja őt? Hogy ilyet nem lehet csinálni azokkal, akiket rám bíz az Úr. Mert én vagyok Izrael királya. Úgy jár majd ez a körülmetéletlen filiszteus is. Hát hogy? Hát úgy, hogy akiket Dávidra bíztak, azokat ő őrizte. Ha ezek bárányok voltak, őrizte. Medvét, oroszlán megölte. Miért? Azt mondta, mert Dávidé ez. Ami itt van a körön belül, ez Dávidé. Isten bízta Dávidra. Hát akiket az Isten rábízott Dávidra, azokat ő meg fogja védeni. Azokat nem lehet büntetlenül gyalázni. Látjátok a királyi szívet benne? Gyönyörű. Kezébe vette hát a botját, és kiválasztott a patakból 5 sima kövecskét. Ige hirdetések milliárdjai születtek már erről. Miért pont 5, miért pont kő, mit jelentenek a kövecskék? Nem ez az érdekes, hanem az, hogy tisztában volt azzal Dávid, hogy neki milyen képességeket adott az Úr, és azokkal ő Isten nevében győzelmet fog aratni. Ezért nem kell neki a páncél, ezért nem kell neki a vért, ezért nem kell neki a kard. Tisztában van azzal, hogy ő miben jó. Te tisztában vagy azzal, hogy milyen lelki ajándékaid vannak? Hogy mivel ajándékozott meg az Úr? Tisztában vagy azzal, hogy milyen képességeid, adottságaid vannak? Azt mondja Pál apostol Timóteusnak, hogy ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz. Miért? Hogy előre haladásod nyilvánvalóvá legyen mindenki előtt. Azokról szoktuk úgy érezni, hogy rakéta módon törnek előre Isten országában, akik megértik azt, hogy kicsoda vagyok én az Úrban. Mi az én elhívásom, mik az én adottságaim, képességeim, mik az én lelki ajándékaim, és hogyha ez egyben van, megfogalmazódik előttem a küldetésem, és akik a küldetésük szerint élnek, azok legyőzhetetlenek. Azért választ Dávid köveket a kard helyett, mert tudja, hogy azokban, azokkal én legyőzhetetlen vagyok. Annyira tetszett, hogy Ruben mondta múlt héten. Azt mondta, hogy nem itt paritjázott először Dávid, hanem üldögélt a bárányok mellett, ott a nagy semmi pusztában, aztán célozgatott. Próbált eltenni a fát, néha a bárányt, medvét, ha kellett, oroszlánt, és így tovább. Tudta, hogy miben jó, és tudta, hogy Isten ezt fogja felhasználni. És végül, nem csak, hogy látta a valóságot, nem csak, hogy látta azt, ahogyan Isten látja őt, hanem látta Izrael fiaiban azt, amit ők maguk nem láttak. Dávid látta Izrael fiaiban azt, amit ők maguk ott már, a 40 nap elteltével, diszfunkcionális vezetőkkel már nem láttak. Már nem úgy látták magukat, hogy mi vagyunk az élő Isten serege. Már nem úgy látták, hogy a seregek urának a serege vagyunk. Ugye miért nevezi a Biblia Istent a seregek urának? Hát azért, mert először, ahol elhangzik ez a kifejezés, az a teremtésnek a végén történik. Így készült el a menny és a föld és minden seregük. Na hát ennek az ura Isten. Nem a had seregeknek az ura elsősorban, hanem a világ mindenségnek az ura. Így készült el a menny és a föld és minden seregük. Mit jelent ez? Minek az ura Isten? Mindennek az ura. Egyébként Izrael hadseregének is ezek nyomán ő az ura. Na hát ezek az izraeliek már nem így látták magukat. Hogy mi lennénk a seregek urának a serege, és az ő nevében győzelmet aratunk. Dávid viszont, mint egy jó vezető, ilyen kiköpött jó vezető, meglátja a rábízottakban azt, amit ők maguk még nem is látnak. És látja bennük azt, hogy ti most féltek, remektek, 40 napja itt vagytok kétségek között, meg legszívesebben megszöknétek. És hát tényleg szinte komikus, ahogy ez a 15 éves fiú oda megy, zsebre vágja a kezét, és azt mondta, hogy senki ne aggódjon emiatt a dolog miatt. Egyébként mondjuk 30 ezer ember, 30 ezer férfi itt aggódik és rágja a saját nyelvét 40 napja, és meg azt mondja, senki ne aggódjon emiatt a dolog miatt. Elmegy a szolgád, legyőzi ezt a körülmetéletlen filiszteust is. És beáll abba a szerepbe, ahol Izrael királyának kellene állnia, és ezt mondja, te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatai Istenének a nevében megyek ellened. Hát kinek kellett volna a seregek urának, Izrael csapatainak a nevében menni legelől? Izrael királyának, Saulnak. De ő nem megy. Dávid pedig beáll abba a szerepbe, amire Isten képesítette őt. Keresd azt, hogy Isten hol akar látni téged. És keresd és kutasd azt, hogy milyen képességeid vannak születésedtől fogva, amiket gyakorlás útján kibontakoztathatsz. Keresd azt, hogy milyen lelki ajándékaid vannak, amik nagy valószínűség szerint a képességeidhez passzolni fognak, és ezzel együtt tudod építeni a Krisztus testét, a gyülekezetet. És hogyha ezek együtt állnak, akkor meg lesz a küldetésed, ahogyan Isten használni akar téged, és olyan éles és hegyes leszel, mint a Dárda hegye, mint ahogy Dávidot látod. És állj bele abba a szerepbe, és abba a küldetésbe, amit Isten elkészített neked. Ezért az Úr Jézus előképe a Bibliában Dávid. És ezzel szeretném befejezni. Azért, mert látja egy jó vezető, egy jó király, látja a rábízottakban azt, amit ők maguk még nem látnak. Jézus nem csak azokat a kérdéseidet látja, amik most a szíveden vannak. Nem csak az előtted álló Góliátot látja, hanem a következő éveknek és évtizedeknek a Góliátjait is látja. És látja, hogy milyen képességet, adottságot, ajándékot helyezett el benned, és milyen küldetésre akar hívni. És lehet, hogy te még nem látod, de keresd. És amikor megérkezik ez az elhívás, és Isten felkent téged, és elindít egy feladatra, akkor ne habozz, ne félj, ne legyen kisebb rendűségi komplexusod, mint Saulnak, hanem állj bele abba az elhívásba, amire Isten elhívott téged, mert az Úr Jézus látja benned azt is, amit te ma még nem látsz. Amen.